Szép délutánt mindenkinek, ez a Fintech világa, péntek van, délután van, és ez a Trend FM. Két vendég a stúdióban, Liderel Fruzsina, a Bitget szóvivője, Siklós Bence, a PIK tanácsadója, biztonság a kriptotőzsdéken. És azt mondtam Bencének, mielőtt jöttél, Fruzsina, hogy azért hogy megváltozott a világ, mert most olyan dolgokról fogunk, vagy fogtok leginkább beszélni, amit a kriptóhoz nem kötöttem én például, de szerintem a Bence sem mondjuk néhány évvel ezelőtt. Teljes változás van a fogyasztó igényekben a kriptóval, a kriptot tőzsdével, a kriptotermékekkel kapcsolatban, de lehet, hogy ez csak az én fordításom. Bence, ezt mennyire lehet megerősíteni egy másik generáció szemszögéből?
Abszolút, igen, igen.
Egy konzervatív fiatal szemszögéből.
Tehát én már azért egy ideje ott vagyok a kriptopiacon 2020 végétől, és azért láttam már egy-két cifra dolgot. 2022-23-ban például történtek, kriptotőzsde összeomlásoktól kezdve csőd, ökoszisztéma.
Jó, hát láttál nagy szárnyalásokat, és láttál, igen, már, tehát és, láttál már fordulatokat.
És ennek nyomán ugye nem volt meglepetés, hogy a szabályozók, meg a hatóságok azok egyre jobban ráfeküdnek erre a témára, és hát igen, ugye az elmúlt években egyre jobban sikerült ezt erősíteni. Ugye a MiCA szabályozás Európában az már 2024-ben bejött, ugye Amerikában is egyre jobban kezdenek erre odafigyelni az SEC oldaláról egyrészt, meg ugye kormányzati szinten, és ennek hatására ugye egyre több intézményi szereplő is belép a kriptopiacra, úgyhogy ez egyre fontosabb.
Igen, és hát régen, ahogy mondod, ezt a 22 környékén lehetett gyorsan nagyon jó pénzeket keresni, de mondjuk még gyorsan jobban veszteni is, és ahogy azt elég sokan megtapasztalták, utána elkezdett itt szépen fokozatosan átalakulni, hogy ne csak az legyen, hogy baromi gyorsan nagy profit, hanem hogy egy kicsit a biztonság is elkezdett jobban szerepet játszani. Most meg már a kriptofelhasználóknak az egyik legfőbb keresett dolga, hogy melyik platformon tőzsdézzem mondjuk.
A transzparencia, meg a bizalom.
És a bizalom, így van, és ezt nem gondoltuk egy pár éve.
Mert fordult a szabályozó, meg fordult, de amit mondtál, ezt csak részben értek, azért fordult a világ, mert nem akarta, hogy ne a klasszikus pénzügyi világ fölözze le a kamatot, a befektetést, az összes többi. Tehát ezért aztán elkezdték. Ez is benne van,
igen,
inkább így.
Igen.
De a fogyasztói oldal is leváltozott, vagy teljes fordulat.
Teljesen.
Nem a radar alatt akarnak. Ő a radar alatt lehet, hogy akar lenni, de egyébként minden legyen a képernyőn transzparensen. Valahogy így.
Így van. Így van.
Tűnik, de ezt kell megvalósítani.
És most ténylegesen azt keresik a felhasználók, hogy van-e valóban a kriptocégek vagy a váltók mögött fedezet, és hogy tényleg nem lesz-e olyan, hogy egyszer csak egyik éjszakáról a másikra eltűnik a pénz, vagy ha eltűnik, akkor ez hogy lesz utána rendbe hozva?
Igen, ez egy vicces történet, ami velem megtörtént még 2022-ben, ezt nem tudom, hogy meséltem, de ugye akkor volt egyrészt az FTX csőd az év végén, ugye nem azzal indult az egész medvepiac, hanem még májusban volt egy Terra nevű ökoszisztéma, ami hát nagyon sok mindent kínált, többek között volt egy natív tokenje is, meg volt egy stablecoinja is, ami ugye alapvetően nem kéne, hogy változzon az árfolyama, mert ugye az árfolyam hozzá van kötve papíron, valami másik eszközhöz, dollárhoz, euróhoz, viszont ennél a stablecoinnál ez egy más fajta mechanizmus volt.
Apró betű.
Igen, itt ez egy algoritmikus stablecoin volt, tehát nem volt mögötte semmiféle fedezet, hanem algoritmusok tartották egyensúlyban az árfolyamot, és lehetett itt egy olyan lehetőséggel élni, hogy ha lekötöd ezt a fajta stablecoint, akkor 19,5%-os éves kamatot tudsz rá kapni. És akkor még ugye zöldfülű kriptósként ez nekem nagyon tetszett, úgyhogy ezzel értem is ezzel a lehetőséggel, csak aztán ugye bejött a krak, és ezt az egész ökoszisztémát, ezt feltörték, akkor a stablecoinnak a PEG-je, vagyis az, hogy egy dollárt ér egy stablecoin, az megváltozott, bezuhant az egész, és akkor az összes pénz az elúszott elég hamar, úgyhogy itt nagyon sokan megégették magukat, köztük én is, de ebből tanultam úgy, hogy azóta már én ezeket eléggé óvatosan kezelem, és...
Azóta vagy ilyen konzervatív.
Igen, és itt tényleg mindig arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy ilyen eseteknél, vagy lehetőségeknél, hogyha túl szép, hogyha igaz legyen, akkor általában az átverés.
Jó, de ez most nagyon fontos, hogy mondjuk a Bitget, és akkor Fruzsi mit mond, hogy ő mire épít, és a bizalmat hogy építik, és mik azok a fundamentumok, amik az ilyen megégett ügyfelek, vagy bizalmat, mondjuk én nem égtem meg, de bizalmatlan ügyfél vagyok, ami rám hathat, és hatnia kell.
Egyrészt szerintem a Bitgetnél ez a személyes kontakt, tehát hogy a CEO hetente kommunikál a felhasználók fele, tényleg a saját arcát felvállalva személyesen, ez mondjuk egy tök nagy bizalmat tud adni a felhasználók fele, és nem mellesleg van egy több millió dolláros biztonsági fund, egy biztonsági alap, ami garantálja azt, hogy itt nem tudnak ilyen dolgokat
tenni. Pont, mint az utazási irodáknál,
ugye? Így van. És ezt a személyes kontaktot is azért próbáljuk fenntartani a felhasználókkal, hogy érezzék, hogy itt ez nem csak egy marketingfogás, hanem hogy itt tényleg van mögötte valami. Illetve ugye egy korábbi adásban beszéltük is, hogy az edukáció a Bitgetnek az egyik legnagyobb lába, ami egyre inkább csak épül, hogy ne csak tudják, hogy biztonságban vannak a felhasználók, hanem hogy értsék is, hogy miért, és hogy ez pontosan hogy működik.
Ez nagyon fontos, mert aki nem edukált, az könnyebben csalódik, és könnyebben jár rosszul, ugye?
Így van. Én is ilyen hasonló sztorikban szerintem 15-ször legalább belefutottam, mint a Bence, csak kisebbekben, illetve 2022-ben egy komplett havi fizetésemből metaverzum földeket vettem NFT-sítve.
Na, arról milyen jókat szoktunk beszélgetni.
Kedvenc témakör.
Igen. Aztán földeket vettél?
Metaverzum földeket, egy komplett havi fizetésből.
Kocsit nem.
És azóta se látom ezeket a földjeimet, sem meg a pénzeimet, sem nagyon érdekes módon.
Ja, hogy nem is kaptál érte végül, sem, vagy nem tudtad.
Ezek bent ragadtak egy walletben, ezek a földek NFT-sítve, és egyre menegetett föl le az értékük, aztán kaptam egy sajtóközleményt, hogy amúgy megszűnt azóta ez a cég, úgyhogy most vannak teljesen értéktelen föld darabjaim, nagyon sok ezer dollár értékben.
Ez nem, hogy a Holdon vagy valami csillagon venni van, meg én bolygót is el lehet nevezni, és az körülbelül ugyanennyit
ér. De olyan érdekes, hogy így minden évben hogyan változott, hogy változik ezeknek a kriptós szkemeknek a narratívája. Uh-huh. Volt metaverzumos, volt ez a ugye 20%-os éves hozam staking lekötés, aztán meme coinok, és akkor abból az a tavalyi évben ment nagyot, ugye Trumptól kezdve mindenki, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz az idei év slágere, meg az elkövetkezendő évek slágere.
Igen, alig várom.
De a kriptotőzsdék azért abban is változtak, hogy már mást kínálnak, mint az elején kínáltak, ugye?
Igen.
Egészen már. A megváltozott fogyasztói igényeket képezitek le tulajdonképpen?
Gyakorlatilag igen, meg a fogyasztói igényeket folyamatosan követve a Bitget részéről is, illetve más váltóknál is tudom, hogy ők is nagyon nézik, hogy mik az igények, és hogy mik azok a problémák, amikre megoldást kellene találni nagyjából, illetve hogyan lehet újabb és újabb felhasználókat hozni, hogy kipróbálják ezt, és ugye szerintem erről lehet, hogy beszéltünk is korábban, hogy például a Bitget az ezért is alakult át univerzális tőzsdévé, hogy ne csak kriptó legyen rajta, hanem sima pénz is összecsúszik, igen, és hogy gyakorlatilag eszközökkel is lehet most már rajta keresgélni.
Igen, mert én mindig a fogyasztót tudom nektek hozni, mert hogy én már nem biztos, hogy kereskedni akarok, nem biztos, hogy tőzsdézni akarok, de akarok megtakarítást, hogy valahol kezeltetni, akarok egy tisztességes hozamot, de közben transzparenciát is akarok, de mindezt a kriptótól várom el, ami azért egy ilyen nagyon, nagyon nehéz történet azért nagyon sokaknak, még szerintem a világ nagy részének még nehéz dolog. Tehát ezt kell valamilyen módon jól mutatni és jól csinálni.
Így van, és egyébként nem kell egyből ilyen gigantikus hozamokat várni semmit, hanem teljesen óvatosan lehet ezt csinálni kis lépésenként.
Igen, az a probléma szerintem a legtöbb esetben, hogy a fogyasztók, felhasználók fejében az a kép, hogy akkor kriptó, akkor hát, most
akkor
én
80 volt, ma már 160.
Én rámegyek a 100-szoros hozamra, és akkor jön a pofárás is, de hogyha már valaki tényleg egy 20-30 vagy akár 50%-ot el tud érni mondjuk egy-két év alatt kriptós befektetésekből.
Hát akkor 19-et sem sikerült. 50.
De azóta
beszélgettük a Georról is, meg a Seorról is. Én szerintem ez más ügyfélkör. Mert az az ügyfélkör, aki 50-et kaszált, meg 100-at kaszált, az nem fog lehajolni most neked az 5-8-ért, ha a Fruzsa azt mondja, hogy ilyen is van. De az az ügyfél, aki nem volt még, és óvatos, és most beleteszi az egyik lábát a malacka házába, az azt mondja, hogy egy 8%-ért az már nézzük meg, hogy mi ez az egész cucc, nem?
Valószínűleg igen.
Én legalábbis ilyen fogyasztó vagyok.
Igen, illetve nem annyira kísérletezőek mostanában az emberek a kriptóval, de például, hogyha jön egy olyan konstrukció, ami például nálunk is vannak ezek az earn termékek, amikkel hát nem azt mondom, hogy passzívan lehet jövedelmet szerezni, mert olyan, hogy passzív jövedelem úgy nem igazán létezik, tehát mindennel kell valamennyire foglalkozni, de hogy például az egy tök jó ilyen kísérletezős módszer, hogy akkor egy, nem tudom, egy stakinget megpróbál az ember, vagy akkor leköt kisebb összegeket, tehát hogy azért ilyen kis kísérletezéssel szépen fel lehet a kriptóban.
De azért ez egyre inkább csúszik össze a klasszikus pénzintézetek.
Igen.
tevékenységi köréhez, stílusához, átláthatóságához, nem?
Igen,
valami alapjaihoz,
teljesen, igen, e felé kezd átalakulni, hogy a kriptós intézetek is igazából azt az alternatívát próbálják kínálni, hogy lehet ezt is bankként kezelni, és csak tartani például az embernek a pénzét stabilabb coinokban.
Hát igen, csak itt ugye meg mindig előjön az, amit én szoktam mondani, hogy sose tarts pénzt tőzsdékkel, mert ugye, hogyha nem a te kulcsod, not your key, not your money, szó, ilyenkor mindig érdemes a hideg tárcára kiküldeni, és akkor így viszont már így szembe megy valamilyen szinten a két történet, mert ugye bankoknak ugye az a lényeg, hogy minél több pénzt tartsanak ott a platformon, viszont a felhasználó felől meg ugye az a legfőbb, a legbiztosabb, ugye
a trezorban van, hát kvázi,
igen, a saját fizikai cold walleted van, igen, igen, és akkor ezt például hogyan tudjátok feloldani ezt az ellentmondást?
Hát például ezekkel a biztonsági tartalékkal ezzel remekül nem tud eltűnni a Bitget-től a pénz. Te viszont természetesen, mint hogy az ember a bankkártyáját is el tudja hagyni, és utána azt azért könnyebb helyre állítani. A bankoknak erre még azért nyilván egyszerűbb a módszere, viszont ha az ember egyedül fér hozzá a saját fiókjához, akkor azért itt sem tud óriási probléma történni, de egyébként a cold walleteket én is javaslom mindentől függetlenül, mert azért mégiscsak biztonságosabb így.
Mennyire látjátok az ügyfeleket, a profiljukat, tehát mennyire lehet látni, hogy...
Van egy alapszintű KYC, tehát hogy úgy, ahogy felregisztrálunk, meg kell adni egy csomó olyan adatot, de ezekre a rendszer rálát, de ugyanúgy kezeli, mint ahogy egy bank.
De ez nyilván érdekel benneteket, hogy kik jönnek, tehát kik voltak eddig, kik jönnek. Azt lehet látni, akár korosztályokban? Tehát azért...
Korosztályokban igen, nemekben, korosztályokban valamennyit lehet látni.
Ez baromira érdekelne engem.
De azért ez még mindig kriptó. Szóval, hogy itt átlátható, de nem egy centralizált. Tehát, hogy nem olyan szintű egy kriptós regisztráció, mint amikor gyakorlatilag átvilágítanak.
Nem is akart nekem a korosztály, meg a nem elég lenne. Tehát az, hogy ki az, aki már billen a kriptó felé valamilyen módon. Mert nyilván volt egy alaphalmaz, de nyilván ez aztán rétegződik.
A tavalyi éves felmérések alapján a 18-tól jelenleg 65-ig vannak például Bitget felhasználók, és egyre nyitottabb az 50 pluszos korosztály is most már arra, hogy regisztráljon, és legalább kipróbálja.
Erre gondoltam egyébként, és nyilván férfiak, nem? Gondolnám, de nem biztos.
Nagyobb százalékban férfiak még, viszont például Bitgetnek van egy ilyen női integrációs programja is, ez a Blockchain for Her.
Mert hogy főnök asszony is hölgy.
Így van, ő maga is egy hölgy.
Hogy mikre emlékszem a Fuzsirával kapcsolatban. Igen.
Nem, működik az edukáció. És ez kifejezetten például a nőket szeretné jobban bevonni. Rengeteg álláskínáló kezdeményezés van, hogy a nők kapjanak fejlődő országokban munkákat. A gyerekeknek voltak UNICEF-es együttműködések, ösztöndíj programok, tehát, hogy így próbáljuk így a kriptót mindenki számára elérhetővé tenni, és így minél inkább segíteni azt, hogy a nők is be tudjanak vonódni ebbe a piacba, mert egyébként nagyon, nagyon fontos lenne. Hogy
hát
ez
meg náluk van
egy
a pénz szakma. Egyébként, csak úgy mondom, hát ők vásárolnak. A pénzügyminiszter sok helyen a nő, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a teritoriumot is ismerjék és tudják, valamilyen módon edukáltak legyenek, mert akkor egyáltalán ott van a tálcán, a svéd asztalon.
Persze, meg hát nem lehet egyszerűen kizárni azt, hogy valakit a kromoszóma miatt ne érdekeljen a kriptó, és hogyha egy kicsit tudjuk ezt így közelebbé tenni, akkor miért ne?
És hogy látod, mennyire sikeres eddig, hogy látszik, hogy akkor egyre több például nő dolgozik a Bitgetnél, több a női felhasználó, mint mondjuk pár évvel ezelőtt?
Igen, igen, látványosan. Ha. Több is a felhasználó, és egyébként rengetegen vagyunk nők a cégnél, ami egyébként nagyon meglepő, mert az utóbbi időben, amikor bármilyen ilyen kriptos találkozón vettünk részt, tavaly óta kezdett el nyilvánosabb lenni ez a női réteg is a kriptóban. Uh-huh.
Hogy látod, szerinted mi lehet a következő nagy trend a kriptotőzsdénknél? Mert én, amit ugye láttam a Bitget részéről, ez a Universal Exchange, univerzális tőzsdésítési folyamat, ez már másoknál is előjön, például a Coinbase is elkezdett hasonló eszközöket kínálni, illetve ami szerintem nagyon fog pörögni, nem tudom, te hogy látod, ez a predikciós piacokat fogják beépíteni a saját platformjaikba a kriptotőzsdék, és ugye ez a Coinbase-nél is már látható, meg a Robinhood-nál is.
Igen, erről egyébként olvastam is nemrég, hogy most erre számíthatunk. Azt viszont még nem tudom, vagy mire alapozzák ezt, de ezt abszolút a Bitget is már felvetette, hogy ez lehet egy következő trend, illetve hogy most, mivel a MiCA szabályozás az nagyon erősen lépett életbe, biztos, hogy a biztonsági szabályozásokat fogják próbálják mindenhol sokkal jobban a kriptotőzsdék elővenni, és annak megfelelni. Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy most már az összes olyan tőzsde, aki a piacon akar maradni, ők elkezdenek ilyen biztonsági tartalékokat fenntartani.
Mert a fogyasztó így fog választani, hogy ahol van, ott azzal repülök, ugye?
Valószínűleg igen.
Összefoglalva, akkor csak a te életedben, meg a te pályádon mi változott a kriptóban? Ez három mondatban kell összefoglalni. Akár Bitget oldaláról, akár a fogyasztó felhasználói oldalról.
Én azt emelném ki, amivel kezdtük is, hogy sokkal nagyobb a biztonság, sokkal kisebbeket lehet gyorsan nyerni, de pont emiatt nem megy el az ember kedve a kriptózástól, mióta szabályozottabb minden.
Nagyon szépen köszönjük, Fintech világa, az érdekességek, a hírek, az információk a fintech.hu-n, Siklós Bence tollából is, vagy legfőképpen Bence tollából. Bencének köszönjük, Lederer Fruzsina, a Bitget szóvivője voltak itt, ők voltak a szakértők, jövő héten találkozunk.
Köszönjük.
Köszönjük.